ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a könyves podcast 75. epizódja. A mai adás több szempontból is rendhagyó lesz. Egyrészt azért, mert a Lapozza 99-re története ebben a formában velem véget ér. De fontos tudnotok, hogy a műsor folytatódik, nem zárul le, csak picit átalakul. Ugyanis valaki átveszi tőlem a stafétát, a mikrofont, vagy ha úgy tetszik, a műsorvezetést. Hogy ki ő, azt az adás második felében árulom el. De annyit azért előjáróban elmondok, hogy addig tudjatok tippelni vagy gondolkodni, hogy volt már vendégem itt a műsorban. Másrészt azért is rendhagyó a mai epizód, mert a hagyományoktól eltérően az Életem könyve rovattal kezdjük, és az adás második felében beszélgetünk a műsor jövőjéről azzal, akivel innentől kezdve keddenként találkozhattok. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Vannak bizonyos alkalmazkodó gének, és vannak bizonyos lázadó gének. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam.
Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast bátor magyarokról.
Nem ijedsz meg egy-egy ilyen éles helyzetnél?
Egyáltalán nem.
Kadarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb 10 olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről.
Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen.
Akik átírták a játékszabályokat.
Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga.
Akik, ha elbuktak, csak azért is újra kezdték.
Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még.
Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk.
Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, hanem számokkal.
Tanuljunk tőlük.
Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését.
Legyünk minél többen felforgatók.
Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a média elittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészeli.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a törött üveget összeszedik az utcán.
Beaton Studio.
Olvasni bizony menő. Hogy ezt bebizonyítsam, már 75. alkalommal kérdezek meg itt a podcast keretein belül egy-egy ismert embert arról, hogy mi élete könyve. Színészek, írók, műsorvezetők, zenészek, énekesek, a közélet ismert szereplői árulták el, hogy mi a kedvencük, ami életre szóló olvasmányélményt jelentett. Ha úgy tetszik, megváltoztatta az életüket. Ezen a héten a 75. ismert ember, aki zárja a sort, Vásári André énekes. Andrét 2009-ben egy tehetségkutató műsorban ismerhette meg az ország, azóta számos fellépést, arany és platina lemezes albumokat tudhat maga mögött. Azt viszont talán kevesebben tudják róla, hogy nagyon sokat olvas. Rengeteg könyve és olvasmányélménye van. Most pedig arra kérem, hogy árulja el nekem, hogy melyik az a könyv, amelyik a legnagyobb hatással volt az életére. André, melyik volt az?
Egy kicsit szabadkozom rögtön itt az elején, mert egy olyan könyv változtatta meg az életem, és amikor megkérdeztétek, hogy melyik ez a könyv, akkor rögtön ez jutott eszembe, amely eléggé kommersz, eléggé megosztó véleményeket kapott. Ez a könyv a Titok című könyv, Rhonda Byrne, azt hiszem, de nem tudom pontosan kiejteni a nevét, írta, és mindent elfogadok vele kapcsolatban, hogy ez egy elég nagy közhelygyűjtemény, meg ilyen, meg olyan mélységei vannak, meg magasságai vannak, de valószínű, hogy azért volt számomra annyira fontos élmény ez, mert pontosan jó időben talált meg. És ahogy említetted, a felkomfortba a tehetségkutató előtt olvastam el ezt körülbelül egy ilyen hónap alatt, és elkezdtem alkalmazni azokat a technikákat, amik így le voltak benne írva, és én azt vallom, hogy nem csak vallom, hanem éreztem is azt a különbséget, amit megnyitott nekem ez a könyv a világ felé, tehát az én viszonyomat emberekhez, és ezután érkezett meg az a bizonyos nagy siker is.
Fú, ez nagyon izgalmas. Egyrészt nagyon tetszik, hogy őszinte vagy, mert ez erről szól tényleg ez a rovat. Teljesen mindegy, hogy milyen irodalmi magasságú, műfajú vagy megítélésű ez a könyv. Az a lényeg, hogy érzést keltsen, és hogy valamilyen hatással legyen rád. Úgyhogy egyrészt ezt nagyon értékelem, másrészt tényleg sokaknak fontos könyv, és nagyon jó, hogy ezt a konkrét példát említett, hogy így hatott az életedre. Azóta is egyébként így élsz meg. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, ugye ez egy spirituális könyv.
Igen.
Az ezotéria témakörével foglalkozik, és igazából amilyen nagyon alapja az a vonzás törvénye.
Igen.
Azóta is így élsz?
Azóta nagyon sok hasonló témájú könyvet olvastam, és természetesen az embernek, amikor így szélesedik a világképe vagy a tudása, akkor sok mindent esetleg felülbírál, vagy már máshogy gondol. Mondhatnám azt, hogy nagyjából igyekszem ez alapján élni, a könyvben leírtak alapján, de ez nem mindig sikerül. És ami még érdekes volt, hogy amikor évekkel később, 5-6 évvel később volt egy hullámvölgy az életemben, karrier szempontból, magánélet szempontból, akkor megint elővettem és elolvastam, és akkor már logikus, nem úgy hatott rám, és akkor elindultam egy kicsit más irányban ebben a témában, de tényleg, ahogy te is említetted, ez egy nagyon-nagyon jelentős könyv volt abban az életszakaszomban.
Még egy nagyon picit mesélsz nekünk róla, hogy van-e valami konkrét élmény, emlék, amit olvastál benne, hogy egy picit mélyebben belemásszunk ebbe a könyvbe, hogyha valaki meghallotta most ezt a sztorit, és azt mondja, hogy wow, még nem olvastam, de én is akarok akkor egy ilyen konkrét változtatást az életemben. Szóval mit olvastál benne, amit most így a hallgatóknak szívesen elmesélnél?
Először is azt mondanám, hogy szerintem akkor tud működni egy könyv, bármilyen könyv, hogyha megfelelő időben talál meg. Tehát én úgy, ha valaki most úgy abszolút nincs, nem nyitott erre, és nincs olyan szituációban, és elolvassa, akkor valószínűleg nem ugyanazt fogja érezni, mint én. És én ezt egyébként pont ezt tanultam ettől a könyvtől, hogy ezt is, hogy hagyjam megtörténni, hagyjam az eseményeket önmaguktól megtörténni, természetesen tenni kell, érte? De például ebben a könyv esetében emlékszem is rá, hogy már megvolt korábban a könyv, viszont mindig ott volt az ágyam mellett, és egyszer éreztem, el is kezdtem olvasni, és úgy voltam vele, letettem, és majd később ugye előkerült, tehát hogy így megtaláltuk egymást. De hogy a könyvről beszéljek, ahogy te is említetted, egy kicsit ilyen spirituális, ezoterikus, de nagyon alapszinten, tehát nem kell megijedni, nem ilyen metafizika, meg nem tudom, hova megyünk el. Lényegében az évezredek alatt felhalmozódott tapasztalást, tudást foglalja össze, nagyon apró kis történetekben pármondatos idézeteket bont ki, és ahogy említetted, a vonzás törvényre épül arra, hogy igazából a változást magunkban kell elkezdeni, és egyetlen egy konkrét példa jut eszembe, ami megint nagyon triviális, nagyon egyszerű. Abban az időszakban nagyon feszült voltam, és akkor még tömegközlekedtem, és ha felszálltam a 4-es, 6-osra, akkor irritáltak az emberek, nem tudom ezt jobban elmondani, akkor így néztem, és tudod, így magadban gyártod a történeteket, hogy na hát ez is, na mit akar, ezt tudod. És amikor olvastam a könyvet, egyszer volt egy olyan leírás benne, hogy meg kell próbálni, hogy elfogadni az embereket, nyitottnak lenni. És én valahogy olyan állapotba kerültem, hogy felszálltam a 4-es, 6-osra, és mindenkit szerettem. De komolyan, tehát így álltam, és azt néztem, hogy nem megítéltem, nem magamban nem szóltam le azért, ahogy kinéz, amit csinál, nem gyártottam történeteket, kis koncepciókat, hogy ez biztos ilyen meg olyan, hanem egész egyszerűen annyira kinyíltam, lehet egy olyan nyitott ablak periódusom volt, hogy így mindenkit szerettem. És nem azért, mert részeg voltam, vagy drósz, hanem önmagától. Úgyhogy nekem most hirtelen ez ugrott be, ez az élmény.
Hát akkor receptre mindenkinek a Titok című könyvet. Amúgy azért ez hatalmas biznisz is épült erre a könyvre. Nagyon. Az erő, a határtalan gondolatok, varázslat, nem olyan régen fedeztem fel, hogy még a Netflixen film is van belőle.
Igen.
Úgyhogy
hatalmas biznisz. Viszont tényleg vannak benne igazságok. Tehát, hogyha az ember nyitott, akkor találhat meg dolgokat. Egy barátnőm mondta azt, hogy hát ebben semmi újdonság nincs. Tehát, amit leírnak, azt mindet ismerjük, hallottuk már valahol. De pont ez a lényeg, hogy valahogy össze van szedve is.
Igen, meg nem biztos, hogy mindenki ettől még tudatosítja. Tehát nem baj az. Szóval, hogy olvassátok el a Titkot, főleg, hogyha ilyen hatással tud lenni egyes emberekre, hogy ekkora empátia ébred bennük, tényleg receptre mindenkinek akkor az országban. Na, de miket olvasom még? Miket szeretsz még? Amikor mondtad, hogy megkerestünk ezzel az életem könyve rovattal, akkor nagyon sok cím közül kellett válasz. Szóval mik azok, amik még a kedvenceid?
De első diplomám történelem szakos tanár, úgyhogy én nagyon imádom a történelmet, és ebben beleférnek az életrajzok, beleférnek a különfajta tanulmányok, valamikor kifejezetten száraz történelmi ilyen szakmunkák. Szép irodalmat nagyon keveset olvasok, legutóbb egyébként a Balzaktól a Kurtizánok tündöklése és hanyatlása, vagy bukása, ezt többfajta fordításban is van, olvastam, de valójában inkább bizonyos témákban olvasok, általában egyszerre több könyvet, pont Donald Trumpról olvastam egy könyvet, a Fehérházban hogy működtek a dolgok, illetve volt egy nagy botránykönyv, azt olvastam el. Mellette olvasok egy másik történelmi művet, Szent István életéről, az például egy nagyon-nagyon száraz szakmai dolog. Mit olvasok még? Olvasok most Habsburg Ottó önéletrajzát olvasom. Ami még nagyon izgalmas, én nagyon szeretek antikváriumban járni, és olyan könyveket keresni, amelyek tényleg mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt adtak ki. Rátaláltam egy olyanra, amit 1968-ban adtak ki. Nixon elnöksége akkor indult, és akkor Magyarországon írtak erről egy könyvet, hogy mit is várnak. És annyira érdekes nekem ezt olvasni, hogy akkor milyen ideológiák voltak, mi köré szervezték a politikát, mi valósult meg ebből, mi nem, illetve egy teljesen más nyelvezetű is a könyv, hiszen 68-ban máshogy írtak, mint például ma.
Párhuzamosan olvasni miért szeretsz? Miért jó?
Erre, amikor jöttem hozzád, Ági, akkor jöttem rá, kicsit vissza kell fogni magam, mert most ez a 4-5 könyvet olvasok egyszer, mert nagyon érdekel mindegyik, de nem tudok nagyon belehelyezkedni, úgyhogy most le fogom csökkenteni, és max 2 lesz, amit olvasok egyszerre, mert nem tudsz akkor belehelyezkedni, és mindig az jár a fejemben, minden nap olvasok, én általában lefekvéskor tudok, mert akkor van rá időm, és mindig az volt eddig, hogy jaj, már évfél van, de még ebbe be akarok olvasni. Szóval le kell nyugodni, és akkor 1 vagy 2 könyvet kell priorizálnom, úgyhogy meglátjuk, mi lesz.
Ki a kedvenc történelmi alakod? És jó lenne, ha olyat mondanál, akiről olvastál is valami jó könyvet, hogy adjunk egy ilyen kis történelmi könyvajánlást annak, aki szereti a témát, vagy érdeklődik iránta.
Ami nagyon érdekes, hogy kedvenc történelmi alakot nem tudnék mondani, viszont ami nekem is újdonság volt, egy német írónő, Antje Windgassen, Szövetségben a hatalommal diktátorok feleségei. Ami azért volt nagyon érdekes, mert ezeket a nagy diktátorokat, Hitler, Mussolini, Stalin, nem tudom, sorolhatnám, mindenki ismeri, de hogy a mellettük lévő nő ki volt, és hogy kerültek, és hogy éltek, és mit tudott a nő csinálni, az elképesztő volt, és nem ilyen bugyuta rózsaszín lányregény, már elnézést, hanem egy nagyon izgalmasan, fordulatosan leírt könyv, úgyhogy ezt tudnám kiemelni, nem konkrétan egy történelmi személyiséget.
De jó, nagyon izgalmasan hangzik.
Az, tényleg az.
Nagyon tetszett, amit az előbb mondtál, hogy olyan kíváncsiság, nem múló kíváncsiság van benned, hogy egyszerre képes vagy 5-6 könyvbe belekezdeni. És tényleg nekem is van, hogy ilyen időszakom van, hogy azt érzem, hogy nem is tudok dönteni, mit olvassak, és legszívesebben mindbe beleolvasnék, de most, hogy mondod, valóban egyébként egy nagyon nagy nyugodtság és tudatos jelenlét kell ahhoz, hogy képes legyen valaki a mély olvasásba belemerülni, és azt szerintem feltételezi, hogy egy könyvet olvas, igen. Vagy oké, lehet ez 2, hogy mikor melyikhez van kedve, egy krimi vagy egy szakmai. Milyen fontos olvasói attitűd ez is, hogy képes legyen egy könyvet, és nem belekezve 5-be. Olvasni.
Igen, hát ez szerintem ilyen tipikus, mondanám azt, hogy mai világra jellemző, hogy annyi információt akarunk, és bemész egy könyvesboltba, és pont azt mondtam egy barátomnak legutóbb, hogy több 100 000 forintot el lehetne, legalábbis én el tudnék költeni a könyvesboltba, mert elképesztő, nagyon jó könyvek vannak, témák vannak, stb. Úgyhogy igen, ahhoz, hogy egy könyvet, és akkor nem beszélek arról, hogyha mondjuk valaki verseket olvas, vagy szép irodalmat, az pedig szerintem megint egy olyan hangulatot kíván, és egy olyan koncentrációt, hogy abban tényleg ott legyen. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és erre tudatosan én is megpróbálok odafigyelni, hogy le tudjam szűkíteni az olvasni valóimat.
Mit jelent számodra az olvasás? Miért szeretsz olvasni?
Hú, nagyon nehéz megfogalmazni. Csak ilyen elcsipelt dolgok jutnak eszembe, hogy de tényleg így gondolom, hogy egyrészt, hogy tudás, információ, engem nagyon-nagyon érdekelnek bizonyos témák, rákattanok, és akkor olvasok benne.
És máshonnan nem is tudod ezt beszerezni, nem? Tehát az internet, az nagyon más. Szelektál, nagyon nem tudsz, igen, olyan mennyiséget szerintem olvasni, meg vagy én, más jellegű.
Én nem tudom, te hogy vagy vele, Ági, vagy a kedves hallgatók, de én ilyen old school vagyok, tehát én tényleg a könyvet
igen,
szeretem.
Igen, abszolút, én is.
Tehát tudom, hogy környezetileg, meg hogy fák, meg stb., és tényleg ez szörnyű, de valahogy én imádom imádom megszagolni a könyvet. Én nekem az egy ilyen szertartás, amikor új könyv van, akkor így leülök, mindent elolvasok az elejétől. Kiadtak. Nagyon-nagyon kényszeres vagyok.
Be is csomagolod a könyvet? Nekem volt olyan időszak, amikor újságpapírba csomagoltam, hogy ne sérüljön. Igen.
Én nem, viszont hogyha van borítója, tehát lehet, hogy ez még nagyobb hülyeség, tehát ilyen, tudom, ilyen, hogy mondják.
Persze, védőborító.
Én azt levesztem, én is. És akkor azt így külön rakom, hogy aznak ne legyen, és akkor a kemény fedeles részét olvasom. Úgyhogy az olvasás azt szerintem egy nálam egy szertartás, egy információszerzés, egy olyan dolog, amiben tényleg bele tudok veszni, el tudok órákat tölteni, és valami olyan jó érzés, amikor egy már várom azt, hogy mondjuk este olvassak egy könyvet, hogy ezt így nehéz megfogalmazni. Viszont azon gondolkodtam, hogy szerintem két típusú ember van, most nagy okosságot mondok, aki szeret olvasni, meg aki nem. És hogy lehetne rávenni a nem szeretőket, hogy olvassanak, és rájöttem, hogy igazából nem kell. Mert vagy megérintünk itt a dolog, vagy nem. Más a gyerekek természetesen, de így felnőtt emberek, mert például nálam a családban mindenki értelmiségi, de nem láttam soha könyvet olvasni. Tehát nem volt az, hogy anyukámat, apukámat láttam, hogy leülnek, és mégis látod, kialakult, mert Persze. Volt bennem egy belső vágy, hogy olvassak.
Na hát a magam részéről a válasz erre az, hogy ilyen műsorokat készítek azért, hogy minél több ember olvasson, mert hát ha valaki mondjuk, aki nagyon kedvel téged, de nem annyira olvas, az azt mondja, hogy jé, hát az André milyen szenvedélye beszél az olvasásról, én is leveszek egy könyvet a polcról, akár azt, amit te ajánlottál. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon tetszett az a párhuzam, hogy az egész életed megváltozott 2009-ben, egy tehetségkutató műsornak köszönhetően, és valahogy milyen érdekes, nem, a történet, hogy pont akkor talált meg az a könyv is, amit hoztál, hogy életed könyve. Hát ezért jók ezek az interjúk, meg történetek. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Az olvasás utazás. Az egyetlen létező időgép jelenleg a könyv. Oké, lehet olvasás nélkül élni, de az a plusz, az a pici plusz, az az egy mondat, amitől az a csaj föl fogja kapni a szemét, hogy hopp, most valaki mondott valamit. Vagy akár a chatben, amitől arra válaszolni fog valaki, hogy te eredetien hangzóan írtál. Egy hirtelen reakció egy állásinterjúnál. Vagy egy sörözőben, egy vitatkozás közben a migráns kérdésről a haverjainkkal egy jó érv. Ezeket a pluszokat hozza az agyunknak az a része, amit az olvasás csinál.
Előttem az utódom, ahogy azt az adás első felében a felvezetőmben megígértem, most a műsor végén, második felében bemutatom azt az embert, akinek a jövőben, hát fogalmazunk így, átadom a helyemet, keddenként ő vár majd benneteket. Junior Prímadíjas színész, rendező, a Stalker csoport egyik alapítója. 2018-ban elindított egy nagy sikerű olvasás népszerűsítő kezdeményezést, a Pocket zsebkönyveket. Na most már biztosan tudjátok, hogy kiről van szó, de ha nem, akkor folytatom. A Vígszínházból ugyan eljött már, de a Vígszínház színpadán nagy sikerrel alakította a Pál utcai fiúkban Nemecseket. Na így most már tudni, hogy megvan. Vendégem Vecsei Miklós Hasi, akivel a jövőről, színházról, olvasásról, na meg a terveiről beszélgetünk, amiben most az első számú a Lapoznak a műsorvezetése. Hasi, hogy jött ez az egész az életedbe?
A Pocketes csapat próbált rávenni, hogy csináljunk egy podcastet, de én az utóbbi időben nem igazán szerettek véleményt formálni, nem is az ellenvélemények miatt, hanem inkább azért, mert azon kaptam magam, hogy 2-3 évvel ezelőtti gondolataimmal már nem mindig értek egyet. És szeretnék még több önismeretre szert tenni, amíg azt tudom mondani valamiről, hogy nekem erről ez a véleményem. Persze, hogyha négy szem közt megkérdezel valamiről, szívesen beszélgetek bárkivel, bármiről, de így interjúk, stb. Ezekkel próbáltam elzárkózni, így a podcast ötletétől is megijedtem első körben. Aztán tavaly az Atrium Színházban műsor vezethettem egy ilyen tudományos, ismeretterjesztő műsort, ahol többek között Barabási Albert Lászlóval, Márka Szabolcssal beszélgethettem, Csíkszentmihályi Mihállyal, ami nagyon nagy élmény volt, és jól esett felkészülni ezekből az emberekből. A másik része pedig, hogy én nagyon be voltam zárkozva a színház világába, és annyi más fontos és izgalmas dolog van, főleg ami érdekel, az a szociális szféra, a zene, a komoly zene. Most volt lehetőségem egy operát rendezni, az a körüli dolgok is végtelenül izgatnak, és szeretném kvázi tágítani a spektrumomat, és szeretném, hogyha nem rám figyelnének az emberek, hanem én szeretnék mutatni embereket, akik szerintem nagyon izgalmasak, vagy amivel ők foglalkoznak, az figyelemre méltó és érdemes. És jelzett nekünk a Beatun stúdió, hogy te nyitottál könyvesboltot, és szeretnél most egy kicsit pihenőre menni, és én kihasználnám a te pihenőidődet, és addig most ez a két dolog így közös. Kvázi közös útat talált.
Nagyon boldog vagyok egyébként, mert szerintem egy méltó folytatása lesz a lapoznak az, hogy te veszed át, és én nagyon szeretem a gondolataidat, viszont vissza is kérdezek arra, amit az elején elkezdtél, és mondtál, hogy már van olyan gondolatod, amivel nem értesz egyet, amiket mondjuk 2-3 éve mondtál, azért kíváncsi vagyok, hogy mi az, amire most itt gondolsz, mi változott benned az elmúlt 2 év során ennyire?
Ez nem csak véleményformálásnál fontos, hanem például tanításnál is. Mi most már 6. éve csináljuk a Stalker sulit, ami egy jó nagy idő, és évente 50-60 gyereket tanítunk. Tulajdonképpen nem is színházra, hanem színházi alapokon fekvő önismeretre. És persze ennek nincsenek egyenes és leírt módszerei, hanem ahány osztály annyiféleképpen és óvatosan kell közelíteni. És mi sokszor azt próbáltuk tanítani a gyerekeknek, hogy ne kerüljenek bele a mindennapok mókuskerekébe, és vegyék észre, amikor robotpilótára kapcsol az agyuk, és a tudatos jelenlétre figyeljenek oda egymásra. Higgyék el, hogy a kérdések sokkal fontosabbak, mint a válaszok. Ilyesmi dolgok. És például sokszor afelé tereltem a párbeszédünket, hogy mennyire fontos, hogy történjen valami, hogy mozogjon körülöttünk a világ, hogy ne álljunk meg, és most már lehet, hogy csak már idősödöm, de most már nagyon-nagyon tartalmas nyugvópontokat találok az életemben. És ezt például erről sose beszéltem velük, a nyugvópontokról. És ez is egy olyan dolog, és nem csak ez a téma, hanem ámblok kell-e 20 évesen tanítani, vagy át lehet-e adni valamit 20 évesen.
Mire számíthatnak a hallgatók a jövőben? Említetted, hogy a te szemüvegeden keresztül olyan embereket szeretnél megszólaltatni, akik fontosak. Vannak konkrét terveid? Meg ugye a Pocketet is megemlítetted, szóval nyilván a Pocket is fel fog merülni majd sokszor.
Pocketnek a missziója, hogy olvassanak az emberek nyomkodás helyett, és hogy ez egy közösséget alkosson. De hogy mit olvasnak, az nekem igazából mindegy. Tehát arra próbálom rávezetni majd a hallgatókat és barátaimat, hogy vegyék észre, amikor az időt nem tartalmasan töltik. Ez A pont, tehát ez egy ilyen nagy alapozás. És egyébként meg olyan témákkal szeretnék foglalkozni, ami engem is baromira érdekelt, csak mondjuk nem volt rá időm. Például múlt héten összeültünk, és bedobtam, hogy milyen érdekes téma mondjuk az emberkereskedelem. Hogy az nagyon keveset tudunk róla, nem tudjuk, hogy kik is az érintettjei. Létezik-e ilyen Magyarországon? Ez irodalomban hol foglal helyet? Ki az, akinek az a szakmája, hogy ezzel foglalkozik? Például ez egy olyan téma, amire én nagyon szívesen áldozok 1-2 napot, hogy komolyan felkészüljek belőle, és hívni ehhez egy olyan vendéget, aki tud erről izgatóan és építő jellegűen beszélni. Ezen felül pedig tulajdonképpen bármilyen médiumot megnyitsz, akkor csak az egymás sározása megy és dobálása, ami azért eléggé elrontja a közhangulatot. És szeretnék ezért a műsorban közös metszőpontokat és objektív, ha létezik ilyen objektív igazságokat keresni a meghívott vendégekkel. Persze, hogyha már kialakul egy ilyen barátságos viszony, akkor szeretek polgárpukkasztó kérdéseket föltenni, meg megmozgatni az állóvizet, de mindenképpen azt szeretném elérni a hallgatókban egy-egy adás végén, hogy na, de jó, hogy vannak ilyen emberek, de jó, hogy lehet ilyen dolgokkal is, és ilyen formán foglalkozni és kommunikálni.
A Pocket zsebkönyvek azok kedvéért, akik esetleg, nem tudom, olyan helyen hallgatnak minket, ahol nem találkoztak még automatával, könnyen lehet, hiszen az országból sok helyről hallgatnak minket. Mondjuk el azért, hogy 2018 áprilisában indítottátok ezt a kezdeményezést, ami az a te ötleted volt tulajdonképpen, és az a célja, hogy minőségirodalmat terjesszen automatából elérhető áron, tömegközlekedési eszközökön is könnyen olvasható zsebkönyv formájában. 2019. októberében jártál itt nálam legutóbb, és akkor azt mondtad, hogy az az álmod, hogy szerte az országban legyen Pocket automata, ez már nagyon szépen kialakult, sok helyen van, több helyen van, mint 2019. októberében, de közben azért jött itt egy járványhelyzet. Mi újság most a Pocket életében?
Éppen a 36. címünknél tartunk, ez egy Man Booker Prize díjas könyv, te vagy a nagykövetem, hogyha esetleg nem tudnád. Azóta sok minden történt. Amikor beszéltünk, talán ilyen körülbelül 10 automatánk lehetett, most körülbelül 40 automatánk van országszerte. Most heten dolgoznak a Pocketben, aminek nagyon örülök. Egy fiatal, lelkes és nagyon-nagyon kedves és elhivatott csapat van körülöttem. Természetesen Grecsó Krisztián még mindig besegít a címek okézásába és választásába. Van egy elég erős Pocket közösségünk. Sajnos kis erőhiány még nem indultak be a vidéki ágazataink igazán jól. Pécsen, Szegeden, Nyíregyházán elég jó a Pocket közösség, de én örülnék, ha minden egyetemi városban lenne valami kapcsolatunk. A könyvek azóta kicsit megváltoztak, most már minden porcikája újrahasznosított, ami gumi van rajta, az traktorgumiból van csinálva, a belseje, külseje az újrahasznosított papír, a csomagolás az lebomló műanyag. Sajnos pont a vírus miatt fel kellett emelnünk az árát 990-ről 1500 forintra, mert nagyon sokat nőtt a papír ára. Ez egy nehézség, viszont cserébe már Magyarországon gyártjuk, ami megint csak egy változás és üdítő körülmény.
Hogyan választott ki a címeket? Mert mondtad, hogy Grecsó Krisztián okézza, de azt gondolom, hogy ez a tere szortot, hogy kiválaszt, hogy milyen címek lesznek.
A csapattal együtt szoktunk leülni, sok mindenre figyelünk kritériumok szerint, de főleg az olvasók ízlését és tetszését szeretnénk elnyerni, de nem úgy, hogy ők mit olvastak és mit tetszett nekik, hanem mi lehet az, ami nekik még tetszhet, és van egy láthatatlan minőségi vonal, ami alá persze nem szeretnénk menni. Ez nem azt jelenti, hogy lenézzük a ponyva irodalmat, hanem mi szeretnénk, hogy a mi sorozatunk az egy komoly, időtálló sorozat legyen, és bízunk benne, hogy ha amilyen címeket megjelentetünk, az 50 év múlva is címek.
Ami szerintem könyvkiadási szempontból nagyon izgalmas, és szerintem érdemes egy picit bevezetni a hallgatókat, főleg így azért elég sok mindent hallhattak itt az elmúlt 75 epizódban a könyvkiadáson kapcsolatosan, hogy ti azért itt jogokat is vesztek, címeket is vesztek, tehát például pont ez a legújabb könyv, aminek én vagyok a nagykövete, ez egy díjazott külföldi könyv, amit 2 évvel ezelőtt vettetek meg. Lássunk már bele picit ennek a hátterébe, mert ugye az elején én azt láttam, hogy Utas és Holdvilág, Rejtő, ezek mind olyan könyvek, aminek a jogdíja már lejárt, hiszen 70 év a szerzői jogdíj. De hogy itt most már úgy látom, hogy mint egy könyvkiadó jogokat is vásároltok. Hogy működik ez?
Tulajdonképpen fél évre tervezünk előre, és mindig az előző fél évben látjuk, hogy mennyi profitot tudtak termelni a könyvek. Általában nem is profitot, hanem próbálunk támogatókat szerezni. Pont mostanában keresünk meg inkább cégeket, multikat, akik tudnának nekünk akár csak egy-egy megjelentetés kapcsán segíteni. De a lényeg, hogy látjuk az adott fél évben, hogy a következő fél év címeire milyen anyagi apparátus jut, és akkor mondjuk azt, hogy kell 2 jogdíjmentes, és akkor van 3-ra valamennyi pénzünk. Az első cím óta ugyanazzal a tördelővel dolgozunk. Ő, ha betördeli a könyvet, akkor elküldi egy korrektornak, visszaküldi nekünk. Ott van pár irodalomtanár, aki nekünk segítenek mindig elolvasni a címeket, ők is javítanak a hibákból is, és utána megy a nyomdába, a nyomdából pedig egyenesen egy raktárba, nagy tarcsára, és onnan pedig bekerülnek az automatákba. Egy szintén nagyon-nagyon szimpatikus és kedves csapat vezetésével.
Jól hangzik, de azért nem felejtem el, amikor az elején még kocsiból posztoltál, hogy te mentél a szállítmányért, és te töltögetted az automatát, de hát nyilván minden ilyen dolog egy ide után túlnő az emberen, és már lehetetlen, hogy te végez napi szinten.
Igen, volt is bennem az előző fél év az kioltotta belőlem ezt a romantikát, de most annyira jó fej a csapat, hogy visszakerült belém, és kicsit hiányzik is, igen. Robogóval mászkáltam hátizsákkal, hogy feltöltsem az automatákat, de hát akkor még csak 6 darab volt, és mindig mindegyik elromlott, de én hiszek benne, hogy ezt a családias romantikát tudjuk tartani, de ehhez kell a közösség is.
Picit színházról muszáj beszéljünk. Egyrészt azért, mert ez is kapcsolódik egy könyvhöz. Nekem volt egy nagyon-nagyon nagy színház élményem veled, a Mondjad Atikám, ami hát most már jó pár évvel ezelőtt láttam a Víg Színház kis színpadám, és most, ha jól tudom, ez könyvformában nem is olyan régen megjelent, és kapható a nagy könyvhálózatokban is. Hogy lett ebből könyv, ebből a több órás színházi előadásból, amiben te József Attilát tulajdonképpen megjeleníted a színpadon valami zseniális módon?
Egyrészt köszönöm, hogy így nyilatkozol róla. Másrészt pedig ez egy fél éves munka volt. Egy nagyon-nagyon szomorú időszakot kellett több oldalról lezárni az életemben, és az ő írásai hirtelen, akármennyire szomorú voltam, mégiscsak áldottnak éreztem magam, mert azt éreztem, hogy életemben először értem őt, vagy úgy kapizsgálom őt, inkább úgy mondanám. Minden egyes verse gyógyított rajtam egy fokot. Tehát a szegény, ahogy ő sérült 100 évvel ezelőtt, úgy utólag gyógyított engem. Azt éreztem, hogy ha végigmennék az ő életén, akkor nagyon sok választ kapnék a sajátomra. Ezért aztán megvettem minden könyvet, meg minden dokumentumfilmet, és minden forrást, ami róla szól. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és egy fél évet ezekkel töltöttem, és jegyzeteltem, és akkor Marton tanár úr és Eszenyi Enikő ajánlottak egy szerepet egy nagyobb darabban, és azt éreztem, hogy én most nem tudnék csapatban dolgozni, mert lehet, hogy cserben hagynám őket az én szomorúságom miatt. És akkor felajánlották, hogy ha van kedvem, csináljak egyedül valamit. József Attila egy olyan anyag, amit nem lehet eltulajdonítani kvázi. Tehát ha ezret lejátszik belőle az ember, akkor is újra és újra talál benne. Jordán Tamás 40 éve játssza József Attila estjét, és beszélgettem vele erről sokat, hogy ő is majdnem minden alkalommal talál benne valami újat, egy gondolatot, egy hangsúlyt, és ez fantasztikus élmény. Rengeteg ilyet őrzök, és ezért ők bátrak voltak nekem ezt megengedni, és amikor jött az olvasó próba ideje, amikor kvázi a csapatnak prezentálnom kellett, hogy én mit írtam, az így több mint 4 órán keresztül olvastam megállás nélkül, és ugye abból nekem ez föl se tűnt, hogy hát abból nem lehet színházi előadást csinálni, és akkor az előadás az ennek a 4 órának a fele lett tulajdonképpen. Szeretem, hogyha az életemnek bizonyos időszakai tárgy formájában megjelennek. Ez nem kell, hogy könyv legyen, de ez most így pont egy könyv lett. Ahogy az előző verses kötetem, a Szolilokvor, az is, én nem verses kötetet akartam írni, hanem az életemnek egy részét megfogni, amikor a legközelebb áll hozzám, még gyorsan leírni. És József Attilával is ez volt. Én azt gondolom, hogy soha többet nem fogom annyira érteni őt, mint akkor értettem, és szerettem volna mondatról mondatra pontosan leírni, hogy mit érzek, és mit gondolok róla, hogy 50 év múlva, hogyha ezt előveszem, akkor is érezzem ezt a közelséget, amit én éreztem 2-3 évvel ezelőtt.
Eljöttél nyár végén a Vígszínházból, ahol ugye nagyon sok este láthatott a közönség a Pár utca fiúk nemecsekeként, és hogy színház kapcsán viszont szabadúszóként dolgozol. Mit próbálsz most, mire készülsz most, mint színész hol láthatunk, vagy akár mint rendező?
Engem nagyon felkavart egyrészt az Eszenyi körüli hangulat, mert nem pro-kontra, hanem szimplán, amit tud teremtődni a színházi világban. Felkavart a Free SF-e, felkavart Marton tanár úrral, a történései, a körülötte lévő dolgok, az egész Me Too. Egyszerűen annyi minden történt 2 év alatt, plusz a vírus, hogy én ezt nem tudom ilyen gyorsan feldolgozni. Tehát nekem muszáj volt a Rudolf Petitől, akivel egyébként tök jóba vagyunk, kérni egy kis időt, hogy én ezt feldolgozzam. A másik meg, hogy játszottam 270-valahány Pár utcait. Az egyik legnagyobb dolog az életemben, és mindig hálás leszek érte, hogy én eljátszottam ezt a szerepet, és rengeteget adott nekem. Meg azok, akikkel azóta jóba lettem, meg annak kapcsán. Itt mondjuk Mundellich Józsit kiemelném, aki egyik legjobb barátom, és ha nem beszélünk egy hétig, akkor is minden nap gondolok rá. Pusztán emiatt, a szerep találkozás miatt. És ezt a Rudolf Peti megértette, és így kicsit fellélegeződhettem. Nem nyomja a lelkemet az időpontok, én a saját naptáramat én osztom be. Azt tudni kell, hogy egy társulati tag, bármelyik kőszínháznál, az, neki nincs szabadsága. Ő augusztus 20-tól június 20-ig keményen megvan mondva minden estére, hogy mit csinál. És azért volt olyan hónap, hogy én 31-szer haltam meg 30 nap alatt. Ami nem csak egy játék, hanem ez megtörténik az emberrel, és most nem azt mondom, hogy most pihenek, mert rengeteget dolgozom, hanem most a saját vállamat nyomom, és nem egy intézmény nyomja a vállamat.
Naptáradba viszont bekerül egy új dolog, a podcastnek a műsorvezetése, a Lapoz a 99-re, vagy a Lapoz műsorvezetése. Színházzal, pokettel, podcasttel, és mindennel kapcsolatban, hogyha így kicsit a jövőben nézünk, akkor mit vársz így zárásként?
Hát nagyon szeretnék családot. Igazság
Na,
szerint.
Erre a válaszra nem vártam.
Tehát minden más, az mellékszál. Minden érdekel igazából, ami engem izgat, és sok dolog izgat. Mostanában már főzni is szeretek, pedig azt nem hittem volna valaha, hogy én egy zsíros kenyér, azt is elbénáztam, és de lényeg, hogy tényleg ezek mind érdekelnek, és de ugyanakkor mind ugyanazok. Tehát az, hogy podcast, vagy pocket, vagy írok, vagy fordítok, vagy a barátaimmal beszélgetek, ez a szívemben ugyanazt a helyet foglalja el. És merem remélni, hogy épít. a legszűkebb környezetem, a testvéreim, a legjobb barátaim, a közvetlen munkatársaimra tudok igazi emberi figyelmet fordítani, az már talán elég. Már arra lettem figyelmes, hogy sokan elfordulnak tőlem, akik nem is ismernek. És nem értettem, hogy én adni akarok, és akkor miért látok sokszor hátakat, vagy miért látok ilyen furcsán néző szemeket. És aztán néztem nagyapámat, aki egész nap otthon ül, csillog a szeme, nagyanyámat mindig megsimogatja, ha elmegy mellette, és aztán én inkább ilyen ember szeretnék lenni.
Viszont azt hiszem, hogy az, hogy adni akarsz, az egyébként egy fantasztikus dolog, és bízom benne, hogy nem találkozol sokkal több háttal ezek után a jövőben, és szerintem a podcasten keresztül tudsz adni, a gondolataidat eljuttatni, olyan embereket bemutatni, akiket szeretnél és értékesnek tartasz, és ezzel bízunk benne, hogy sok mindenki lesz több. Hasi, nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben ehhez. Közben beléd folytottam a szót, nem szerettél volna hozzá.
Semmi akartam köszönni, meg elmondani, remélem, hogy így lesz, meg hogy téged is meg foglak hívni vendégnek, de ez nem titok.
Jövök. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert neked a jövőben.
Neked is, én is köszönöm.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Apukámtól tanultam ezt, mert ő is azt mondta, hogy ha egy oldalt is olvasol lefekvés előtt, és azonnal belealszol, hidd el, hogy már az is számít. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 75. epizódja. 75 epizódnyi téma, 75 epizódnyi ismert ember, aki eljött és elárult a mi élete könyve. Én nagyon hálás vagyok nektek, hogy közel 2 éve velem vagytok, és voltatok itt. Most egy időre én elköszönök, de tudjátok, a Nincs Időm Olvasni kihívás közösségében és az online könyvklubokban, na meg találkozókon, hát és persze a könyvesboltomban megtaláltok. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabados Ágit hallottátok, a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.